Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály budapesti görögkatolikus kórház lelkész és a Rózsák terei közösség kisegítő lelkésze vagyok innen a Mária Rádió műsorából. Napindító műsorunk fő témája ezen a mai reggelen még mindig Szent István király, és vele kapcsolatban a pogányság és a kereszténységnek az ütközése, ahogyan ezt el lehet képzelni, vagy ahogyan a mai kutatások esetleg elég tudják ezt tárni, esetleg egyfajta spirituális vagy lelki tartalomban is megtöltve ezt a feszültséget, gondolkodtunk azon, hogyha az őseinktől maradt esetleg ellenérzés, vagy ellenszem, vagy sebek vannak még bennünk, akkor azt hogyan is gyógyíthatja meg az, ha a kereszténység vallásának a lényegével, magával az Istennel találkozunk, az ő szeretetével, az ő irgalmával, akár embertársainkon keresztül, akár más módokon, mennyire tud ez hatni ránk, mennyire tudunk mi hatni másokra. Ezt a gondolatiságot fogjuk nem sokára folytatni még, műsorunk második részében, de minden esetre szokásunk szerint először is görögkatolikus metropóliánk híreit szeretném először is megosztani a kedves hallgatókkal. Nyárzáró tanévkezdő gyalogos zarándoklatot szervez a Miskolci Egyházmegye. Augusztus 26-án szombaton Szikszóról indul a menet, és 8 kilométer megtétele után Sajó Pálfalára érkezik meg. Gyere, ha van miért hálát adnod, ha a tanévet lelki megerősítéssel kezdenéd, ha kalandvágyó vagy, és jó társaságra vágysz. Ezekkel a hívó szavakkal várja Béres Gábor atya, mint főszervező a jelentkezőket. Kérdés esetén a 30-as 544 63 61-es számot kell tárcsázni. 2017 óta évente átadott Kopskarpski díj döntősei közé került Dobrai Zoltán görögkatolikus teológus, mentálhigiénis szakember. Szavazzunk rá minél többen augusztus 31-ig. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom 2017 óta hirdeti meg ezt a díj elnyerési célzó pályázatát, amelyet egy-egy életútját vagy hivatásán keresztül példát mutató személy, illetve házaspár kaphat. A mozgalom olyan emberek tevékenységét ismeri el, akik a másik boldogulásáért, testi-lelki egészségéért, kisebb vagy nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. Dobrai Zoltán 7 éve alapította és vezeti a Családokért Egyesületet. Célja, hogy otthonos közösséget teremtsen, ahol a tagok egymást segítik. A voksokat a háromkirályfi.hu weboldalon lehet leadni. A Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lehetőséget kínál azoknak a jelentkezőknek, akik a ponthatárok július 26-ai kihirdetése után nem kerültek be a vágyott felsőoktatási intézménybe. Augusztus 30-áig lehet jelentkezni a 2023-2024-es tanév képzéseire. Katolikus teológus szak, katolikus hittanárnevelő tanárszak, rövid ciklusú katolikus hittanárnevelő tanárszak, görögkatolikus kántor alapszak és katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakra lehet benyújtani a jelentkezéseket. Részletek a főiskola honlapján. Új mesterszakok is indulnak az ország egyetlen görögkatolikus főiskoláján. A nyíregyházi intézmény nem csupán papneveléssel foglalkozik. Világi hívők körében is egyre többen érdeklődnek a teológia iránt, vagy szeretnének szélesebb körű ismereteket szerezni az egyház történeti, kulturális, szociális, lelkiségi, nevelési és liturgikus hagyománya terén. Az új képzéseket a fenti területek iránt érdeklődőknek ajánlja a főiskola. A képzések helye Nyíregyháza és Budapest. Részletek a Szent Atanász Főiskola honlapján. Megjelent a görögkatolikus szemle augusztusi száma, Fülöp metropolita diakonussá szentelte Gál Richárd érseki titkárt, bemutatkozik a kótai görögkatolikus parókia, evangélium magyarázatok a hónap vasárnapjaira, egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozik az aktuális lapszám. Keresse templomainkban és a kegytárboltokban, ha pedig szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait, a 42-es 597-607-es telefonszámon, vagy a görögkatolikus metropolia.hu e-mail címen. Európában is egyedülálló görögkatolikus múzeum épült Nyíregyházán, amiben létrejött egy országos gyűjtőkörű tematikus múzeum, mely a görögkatolikus magyarság történeti és művészeti emlékeit foglalja magába, és mutatja be a látogatóknak. Ezzel egy új korszak kezdődött egyházunkban, innentől kezdve gyűjthetjük és méltó helyen őrizhetjük egyházi örökségünket. A múzeum vasárnap kivételével 10 és 17 óra között várja az érdeklődőket. Ezek lennének tehát egyházunk aktuális hírei. Visszatérve pedig a mai napindító témánkhoz, éppen egy írást, egy cikket olvastam föl a Jezsuita kiadó honlapjáról, ami azért árnyalja a pogányság és kereszténység közötti feszültséget, vagy legalábbis itt az államalapítás, meg a hivatalosan keresztényé, vagy akár erőszakkal keresztényé válás kérdéskörét, vagy élményeit. Amiről itt legutóbb szó volt téma, most újra nem olvasnám föl, hogy akár a portyázások kapcsán is voltak keresztény rabszolgáik a magyar őseinknek, akik az élet dolgaiban, teendőiben, mint főzés, mosás, földművelés, állatgondozás, sőt gyerekek nevelése, mind-mind fontos szerepet kaptak, és csupán azért, mert ide lettek ők hurcolva, nagy valószínűséggel azért egyik napról a másikra nem tértek át egy pogány vallásra, hanem ők maguk is tudtak hatni a saját hiteles kereszténységükkel, szelíd kereszténységükkel a mi őseinkre. És innen szeretném folytatni a felolvasást, új idők szelei. Akik Szent Istvánt vádolják az ős magyar hit megrontásával, rendszerint úgy állítják be őt, mint aki légből kapott akaraterővel, idegen érdekek kiszolgálójaként, miután legyőzte Koppányt, mint egy egyetlen tolvonással megszüntette az ősi magyar világot. Ez biztosan nem így történt. A kereszténységgel már Géza fejedelem is kokettált, és a rengeteg keresztényen kívül, akik István megkoronázása előtt már a Kárpát-medencében éltek, számos forrásból tudjuk, hogy több magyar nemzetség fő is beállt a keresztvízbe. Mindez a Krisztus utáni első évezred végének közelettével történt, és nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az ezredfordulónak már önmagában is fontos hatása lehetett a korabeli szellemi életre. Valami réginek a végét és egy egészen új korszaknak a közelettét sugalta. A századfordulókat is gyakran prófétai hangvételi jövendőlések kísérték, a változás kényszerének különös hangulata egyféle milleniumi lázként még a 20. század végén is kivehető volt. Ráadásul a kereszténység a biblikus hagyomány alapján kimondottan bővelkedik apokaliptikus hangvételi történetekben, nem ritkák a régi világ összeomlásának képei és az új világ eljövetelét hirdető szövegek. Nem véletlenül nyugtalanítja Kodolányi narratívájában is a pogány magyar urakat a kereszténységnek éppen ez a tétele, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, az utolsókból az elsők. Tengri és Ukkon. Ha két vallás érintkezéséről beszélünk, érdemes szemügyre venni a hasonlóságukat és a különbözőségüket is. Kodolányi regényét olvasva világossá válik, hogy a rítusok csak ugyan különböztek, csak nem minden sámán más praktikát űzött, a nemzetségfők más-más ősöket tiszteltek, de hitükben volt sok közös mozdanat is, és nem csak a pogányság formái között, hanem a kereszténységhez viszonyítva is. Az ős magyar hitvilág fontos mozzanata volt az ősök tisztelete, bálványai gondozása és az áldozat bemutatás a legfőbb isteni erőknek, Tengrinek és vagy Ukkonnak. A Magyar Törzsszövetség nem alkotott etnikai értelemben homogén nemzetet, nyelvében is sokszínű volt, a honfoglalók ugyanis legalább két nyelvet beszéltek. A mogyeri Árpád fejedelem nyelve, amely finnugor eredetű volt, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Árpád nemzetsége etnikai értelemben finnugornak volna értendő, de beszéltek a honfoglalók egyféle türk nyelvet is, amelyel a honfoglalás előtt még a Kazár birodalomban kommunikáltak részben egymással, főleg pedig a környező törzsekkel. Kodolányi könyvében felbukkannak az eszikülök, talán székelyek, vesenyők, kabarok, fekete magyarok is, akik ilyen-olyan szövetségben álltak Árpád népével, noha nyelvük és hitviláguk különböző volt. Egy nyelvi és etnikai sokszínűség természetesen lecsapódott a magyar törzsszövetségen belül, így a honfoglalók vallási hagyományában is. Tengri, különböző névváltozatokkal, a legfőbb isteni erő türk megnevezése, Ukkon pedig, szintén változó alakokban, inkább a finnugor népek körében volt az ég, a felhők, később pedig a szivárvány istene. A Kárpát-medencében megtelepült magyarok számára már Tengri és Ukkon valószínűleg ugyanannak a legfőbb istennek a kétféle megnevezése lehetett. Az egyik nemzetség inkább az előbbi nevet használta, a másik az utóbbit, vagy mindkettőt, attól függően, hogy éppen melyik nyelven beszéltek egymás között, a türk nyelvcsaládba tartozó kozáron vagy mogyeriul. Bódog Akszin volt a pogány magyar panteonnak egy nagyon kedvelt alakja, egy asszony, akit tisztelt csaknem minden honfoglaló törzs és nemzetség. Egy jóságos arc az örökké valóságból, akinek a jó indulatát a magyarok nagyon igyekeztek magukon tudni. Ő volt a Bódog Akszin, azaz a Boldog Asszony. Ez az eredetében türk név elsősorban a női és anyai jóságnak azokat az erőit jelenítette meg, amelyeket a pogány eleink a holddal hoztak kapcsolatba. A holdra néztek és Boldog Asszonynak adtak hálát gyermekért, családért, szerelemért, szépségért, áldásért. A lányok és asszonyok teli holdkor, azaz ezüst fényben szívesen jártak ki az erdőkbe, kedvenc ligeteikbe, hogy imádkozzanak a Boldog Asszonyhoz. Ahogy pedig a hold fénye nem a sajátja, hanem a napvilágosságát továbbítja a földre, hogy az ember ne féljen a sötétség idején, úgy Boldog Asszony is a legfőbb istenség Tengri áldását közvetíti a hozzáforduló jámbor embernek. A magyaroknak ez a Boldog Asszony kultuszát a kereszténység, ezt a Boldog Asszony kultuszát a kereszténység számára nem volt túl nehéz összeegyeztetni Szűz Mária tiszteletével. A keresztények Boldog Asszonya Isten dicsőségét továbbítja a megtérő magyaroknak. Tengri és Ukkon tisztelete is viszonylag könnyen egybe csúszhatott a biblikus atya képével, de az ősök tisztelete sincs túl messze a kereszténységtől, gondoljunk csak az egyház szentjeinek kultuszára. Sok erény, hősiesség, áldozathozatal, amelyet a különböző nemzetségek tagjai saját őseikben tiszteltek, és minden nap hálát adtak érte, keresztény korunkban a názáreti Jézusban vált a legfőbb referenciává. Az utóbbi története ráadásul sokkal emberközelibb volt, bölcsessége, vigasztalásai, irgalmas csodái könnyen elhalványíthatták a sámánok, általában érthetetlen gajdolásait, révületeik, táncaik üzenetét, a sok véres áldozat homályos erejét. István a király. Amikor Szent István a kereszténység mellett döntött, abban lehetett némi politikai számítás, de nem csak erről volt szó. Az idő a magyarok körében beérett a változásra. Az ezredfordulóra a pogány magyar kultúra és civilizáció a kifulladás jeleit mutatta, és aligha vehette fel a versenyt a környezetével, ezt minden bizonnyal nem csak István király látta így a magyarok közül. Az augsburgi vereség óta elmúlt csaknem fél száz év, amely két generációnyi időnek felelt meg, komolyabb csaták nélkül telt el. Két magyar nemzedék a kalandozások dicsőségét csak az előttük járók elbeszéléseiből ismerte, a magyarság teljesen beszorult a megerősödő keresztény államok közé, ezek az évtizedek a teljes elszigetelődés fullasztó veszélyével fenyegettek, ha nem következik valamilyen változás. Valaminek jönnie kellett, itt volt az ezredforduló is. Távlatok nélküliségben a pogány magyar hitvilág a krízis jeleit mutatta, az új keresztény hittel összehasonlítva különben is zavarosnak, sötétnek, áldozatközpontú szertartásaiban felületesnek tűnhetett. Tehetetlen vergődésében a sámánizmus minden bizonnyal nem csak az egyre erősödő keresztény közösségek ellen szította a hangulatot, hanem saját magát is emésztette. A régi magyar hittel szemben a kereszténység egyértelmű előnye volt, hogy egészen új reményeket fakasztott. Ezek közül érdemes kiemelni mindjárt azt a mozzanatot, hogy nem csak a kiválasztottak, hanem minden ember méltóságát és örök életét hirdeti. A nőkre nem a penészes túlvilág és a fokozatos elmúlás vár, mint a magyarok ősi hitében, hanem a férfiakhoz hasonlóan az örökké valóság fénye. Férfiak és nők együtt Isten képmásai. A kereszténység a rabszolgaság intézményét is nagyjából maga mögött tudta ekkorra, mindezzel a pogány magyar hitvilág egyszerűen nem vehet